A jelenések könyvének a 7. fejezetéből hallgassuk Isten igéjét, a 9-től 17-ig terjedő versekből. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten üzenete. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni sem lehetett. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcukra borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését. Jöjjetek most, ezért imádkozzunk közösen. Örökkévaló Istenünk, olyan jó hálaadással megállni te előtted, és dicsérni téged azért, mert megalkotod az embert, újból és újból gyermekekkel ajándékozol meg bennünket, hogy bennük láthatjuk önmagunkat, láthatjuk a te irgalmasságodat és kegyelmességedet, gondviselésed minden jelét. Köszönjük azokat az alkalmakat, amikor ezért őszinte szívvel tudunk neked hálát adni. És mégis látod, hogy a nagy sokaság, amely te előtted ma is megáll, sokszor a nyomorúságból érkezik. Sokszor tele van küzdelemmel, fáradtsággal és fájdalommal, kétségekkel és betegségekkel, valahogy úgy állva meg te előtted, mint aki fejet hajt, de közben várja a te irgalmas letekintésedet. Köszönjük, hogy ma is így állhatunk meg előtted. És tudhatjuk azt, hogy aki előtt megállunk, azért örökkön örökké a tisztelet, a dicsőség, a hálaadás és az erő is. Ebbe az erőbe szeretnénk ma is megkapaszkodni, kérni a te segítségedet, a te áldásodat, mindarra, ami jelen van a mi életünkben. Mutasd meg számunkra azt az utat, amely valóban az életvizéhez vezet minket, és amely által az életünk ismét bővölködővé lehet. Kérünk, légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket a te lelkeddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 488. dicséretünket énekelve. 488. énekünk második versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak. felolvasott részből, a jelenések könyvének a 7. fejezetéből a 13. és 14. verseket olvasom újra. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Amen. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy szeretné olvasni a Bibliát, és melyik könyvvel kezdje, bizonyára nem javasolnám, hogy a jelenések könyvét nyissa fel először. Rengeteg olyan jel és jelkép van benne, amit nagyon nehezen értünk, és amit nem is tudunk megfejteni. Mégis talán leginkább ez izgatja az embert, mindig a jövő titka, az, amit olyan nehéz megérteni, vagy nehéz kikutatni. A jelenések könyvének nagyon sok fejezete tele van borzalommal, tele van nyomorúsággal, tele van valami olyasmivel, amit az ember legszívesebben elkerülne, és ezeket mind úgy állítja be, mint a végidőknek a jeleit. Háborúságok, nyomorúságok, betegségek, mindaz, amit próbálunk kerülni az életünkben. Nyilván úgy is akarja ezt elénk állítani, mint a bűnnek és a földön lévő bűnösségnek a megítélésének egykori idejét. Ugyanakkor ezek között a borzalmak között néha meg-meg szakad a képeknek a sorozata, és úgy kitisztul minden, és olyan világossá lesz. És maga a látomást látó apostol is egy kicsit lélekben megnyugszik. Ha az előző fejezeteket nézi valaki, vagy a következőkbe olvas bele, akkor a borzalmak sorozatát látja. Itt pedig megakadnak a képek, és egyszer még maga a látomást látó próféta sem érti, hogy mi veszi körül. Hova került ebben a pillanatban? Hiszen minden csendes lesz, és minden békés, és nem más lát, mint valami különös látomást arról, hogy egykor ott az Isten színe előtt mi fog történni. Hogy ott az Isten trónjánál, ott vannak a mennyei seregek tisztelve és letérdelve az Isten előtt, ott van a bárány, maga Krisztus, ezt a jelképet viselve az ő életén, és egyszer csak megpillantott egy sokaságot. Olyanokat, akiket eddig még ő ott nem látott. Fehér ruhába vannak öltözve, minden népből és nemzetből, törzsből és nyelvből vannak ott, és ott állnak ők is, és dicsérik az Istent. Egy kicsit talán lélekben megnyugszik a látomást látó János is, és talán mi is. De azért a kérdés ott van az ő szívén. Kik ezek, és honnan kerültek ide? Mert eddig zajlott az élet. Jöttek a nyomorúságok, feltöretett a lepecsételt könyvnek sok-sok pecsétje, ahol megjelentek az Isten ítéletének eszközei, és egyszer csak itt minden tisztán és világosan ragyogva, a békességet hordozva, ott áll rengeteg ember. Ők hogy kerültek ide? Kik ők? A jelenések könyvének van egy titka. Úgy beszél a jövendőről, hogy beszél közben a jelenről. Hogy azok a látomások, amelyek ott megfogalmazódnak, azok már jelen vannak az életünkben. Úgy, ahogy Jézus beszélt az Isten országáról. Az Isten országáról nem azt mondjuk, hogy itt van, vagy ott van, vagy hogy mikor fog eljönni. Az Isten országa közöttetek és bennetek van. És ettől kezdve lesz izgalmassá mindaz, amit ott látunk és hallunk. Kik ezek, akik ide jöttek? Honnan jöttek? És miért vannak fehér ruhában? Innen indítjuk el mi is most ezeket a gondolatokat, amelyeket erre az Isten tiszteletre hoztunk. Kik ezek, és honnan jöttek? Egy ünneplő sereg, akiknek az arcán nincs könny, nincs megfásultság, nincs fáradtság, nincs szomorúság, nincs a küzdelemnek semmiféle jele, hanem csak ott állnak az Isten színe előtt, örvendeznek, örülnek, hálát adnak és dicsérik az Istent. Ez valami csodálatos kép. Bár én is oda tartozhatnék, minthogyha még a prófétának a lelkében is ez a vágy vagy ez az óhaj megfogalmazódna. De jó lenne ott lenni. nem erőltetett megfeleltetés, ha azt mondom, hogy ez az Isten gyülekezetének az előképe. Mi is itt vagyunk. Az elsődleges cél nem kérni. Az elsődleges cél nem szomorkodni. Az elsődleges cél ebben a közösségben, ezen a vasárnapi Isten tiszteleten az, hogy dicsérjük az Istent, hogy hálát adunk neki, hogy valahol az ajkunkon megfogalmazódjon az, ami itt is megfogalmazódott. Az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom, az erő, az Istenünké örökkön örökké. Ki tudja ezt megtenni? Az a négy család, akik idehoztak egy-egy kis gyermeket, és az életüket az öröm tölti be. Vagy még néhányan, akiknek jól alakul most a sora, akik arról tesznek bizonyságot, hogy az Isten gondviselése az kézzelfogható jelekben megmutatkozik. Vagy itt többekről is szó van. Azok is fogják dicsérni az Istent ma, ezen az alkalmon, akiknek nyomorúságuk van, akikre igaz az, amiről az apostol, János apostol beszél, hogy jöttek a nagy nyomorúságból, és valami különös módon mégis az Isten előtt megállva nem tudja más elhagyni az ajkukat, mint az, hogy tiszteljék és dicsőítsék az Istent. Hogy nála van a bölcsesség, nála van az erő és a hatalom. Hát ezt az erőt, ezt a bölcsességet, ezt a hatalmat szeretné valahol az ember megnyerni a maga számára, hogy az Isten ezzel lépjen közel, és segítsen ki ebből a nyomorúságból bennünket. Ezek, mondja ott valaki a mennyekben, ezek jöttek a nyomorúságból. És egy kicsit csodálkozva tekint rájuk az ember, hát ők azok, akik küzdtek. Ők azok, akik betegek voltak. Ők azok, akik a sírok mellől érkeztek. Ők azok, akiknek az élete tele volt azokkal a csapásokkal és próbatételekkel, amelyeket egyikünk sem tud elkerülni. Hogy kerültek ők ide? És hogy állhatnak így meg az Isten előtt? Ma olyan egyszerűen fel lehetne tenni a kérdést, hogy mondd, honnan jöttél az Isten dicsérőknek a seregébe? Honnan szólal meg a szíved legmélyéről az, hogy igen, az Isteni a tisztesség, a bölcsesség, az erő és a hatalom? És mennyi mindent fel tudnánk megint sorolni? Hogy az elmúlt héten is csak annyi küzdelem volt, annyi fáradtság, annyi mindenről kiderült, hogy igaznak hittem és hamis. Annyi mindenbe belekapaszkodtam, és aztán mégis elestem vele együtt. Nem volt olyan biztonságos, és nem volt olyan erős, hogy megtartsa az életemet. Annyi mindenbe hittem, és aztán kétségeim jöttek. Annyiszor kinyitottam a Bibliámat, és azt olvastam ki belőle, hogy az Isten noha szeret engem, de a szeretetéből el kell fogadnom azt is, hogy megfed és megítél és megpróbálja az életemet. Hát nem a nyomorúságból érkeztünk mi is. Félelmekkel, gondolatokkal, hiányos érzésekkel, szorongásokkal, gyenge kapcsolatokkal. És egyszer csak várhatunk valami csodára. Hogyan lett ezeknek az embereknek fehér ruhája? Hogyan simult ki az arcuk? Hogyan törölték le a könnyeiket? Hogyan lett valami változás az ő életükben? És János, aki kérdez, erre is feleletet kap. Ezek jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták a ruhájukat a bárány vérében. Talán nagyon nehéz dologra vállalkozom most, hogyha közelebb szeretném hozni ezt a gondolatot mindannyiunkhoz. Mit jelent ez a megmosták magukat a bárány vérében, vagy az ő ruhájukat? Nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez egy vallásos kifejezés. Valamit, amit arra használunk, hogy valamilyen úton és módon az a krisztusi áldozat mégiscsak beleavatkozik a mi életünkbe, az életfolyásunkba, és ott átirányít bennünk érzéseket, megváltoztatja annak az irányultságát, illetve az egész életünknek a kiteljesedésében egy nagy horderejű változást hoz. Talán így lehetne megfogalmazni. De hát ebbe tehet-e valamit az ember? itt mit tesznek azok, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében? Itt miről van szó? Van valami szent cselekmény? Talán éppen egy keresztelés, amivel megmoshatom magam? Hiszen a keresztelés is, a keresztség maga is ennek a jelképe. A víz a keresztségben nem más, mint a báránynak a vére, a Krisztus vére, ami eltörli a bűnöket. Hát pont nekik, ezeknek a kisgyermekeknek szól ez. Akiknek a vétkei jóval kisebbek, mint a mieink. Hát mi már mennyi mindent tettünk az életünkben, és mennyi mindenről tudjuk, hogy megtettük, és az az Isten előtt vétek. És mennyi mindenről nem is tudjuk, és megtettük, és az az Isten előtt vétek. A bárány vérében megmosták az ő ruhájukat, és megfehérítették. Valami csodálatos üzenetet hordoz ez. Valami olyan üzenetet, ami arról is szól, hogy azok, akik a nyomorúságból jöttek, azok nem maradtak a nyomorúságban, hanem azoknak volt egy lehetőségük, valami tőlük teljesen független lehetőség, ami által az ő egész életük meg tudott tisztulni és meg tudott változni. Hányszor próbálkozik az ember kihúzni magát a sárból, kihúzni és kimenteni a szorultságból? Mint a kis mesés történet, amikor a kis majom játszik a mocsár szélén, és a labdának használt kókuszdió elmerül a mocsárba. És ő nagy bátran belép, és azt mondja, majd én kiveszem. És mikor észreveszi, hogy ő maga is süllyed, akkor sem esik kétségbe, hanem megfogja a saját fejét, a haját, és húzza kifele magát, mondván, hogy majd én kihúzom magamat. És aztán egyre inkább esik kétségbe, mikor merül el. És egyszer csak majd kívülről érkezik a segítség. Összegyűlnek az állatok, és elindítják a mentőakciót. És az, akinek kívül még szilárdan áll a lába, az ki tudja húzni a másikat. Kinek áll olyan szilárdan a lába, hogy kihúzza az én életemet abból, amibe belesüllyedt? A másik, a társam, akinek ugyanúgy lehúzza az életét ezernyi gond és nyomorúság. A családtagom, akinek az élete ugyanúgy kiszámíthatatlan, mint az enyém. Vagy talán a reménységem az, hogy itt van a gyermekem, majd ő fog engem segíteni, és ő tartja meg az én életemet. Egyiküknek sem áll olyan bizonyosan a lába, hogy ő ezt meg tudná tenni. És erre hoz az Isten egy döntést. És azt mondja, hogy elküldöm az én fiamat, aki olyan, mint ti, de mégsem olyan, mint ti. Aki biztosan meg tudja vetni a lábát akkor, amikor szükség van arra, hogy valakit kiemeljen. Akinek a segítsége nem az lesz, hogy ő maga is elsüllyed velem együtt, hanem meg tudja tartani az én életemet, és ki tudja emelni. És ezt megbizonyította a saját életén, a feltámadásán keresztül. Erről szól ez a kis mondat, hogy de vannak, akik meg tudtak mosakodni, és megmosták a ruhájukat a báránynak a vérében. Az Ószövetséget olvasva szintén sokszor elborzad az ember, amikor emberekkel találkozik, akik rájönnek arról, hogy az ő lelkük és az életük sokszor milyen szennyezett, és ezt szeretnék valahogy megtisztítani. És ott megadatik egy lehetőség az áldozatban. De néha ez az áldozat már undorral tölti el az embert, amikor azoknak a szerencsétlen áldozati állatoknak már patakokban folyik a vére, és az emberek megundorodnak ettől az egésztől. Az a vér, ami tisztátalan, csak tisztátalanabbá teszi az életünket. Szükség van arra, ami igazán tiszta, hogy az épüljön bele az életünkbe. Életet az életért. Oly sokszor elhangzik ez a gondolat, és leginkább komolyan Isten veszi, hogy életet ad az életért, hogy az az élet újból fehér legyen, hogy újból tiszta tudjon lenni. Vannak emberek, akik ezt a saját testükben megérzik és megélik, hogy ahhoz, hogy éljek, egy másik embernek a halála kell. Ahhoz, hogy megkapjam azt, amire szüksége van a testemnek, hogy én tovább tudjak létezni, ahhoz az kell, hogy egy másik ember meghaljon. Ez valami borzalmas dolog. De nagyon jól szemlélteti azt, amit az Isten akar az életünkön keresztül elvégezni. Ahhoz, hogy én éljek, valakinek a halála és a vére kell. És ezek, akik megjelennek ott az Isten előtt, ezek tudatában vannak ezzel. És ez nem csak egy vallásos szólam majd ott az ajkukon, amikor ezt megéneklik, hanem valamiféle valósághoz kötődik. Itt valahol az ő cselekedetük is azért benne megfogalmazódik, mert itt így olvassuk, hogy megmosták a ruhájukat. Vannak nagyon szép történetek, ahol úgy érzem, hogy ez valahol már elkezdődik a Jézussal való találkozásban. Ott, ahol egy bűnös asszony összeesik Jézus lábánál, és előveszi a drága kenetet, és sírva kibontja, és Jézus lábára önt, és a hajával törölgeti meg. Valami olyasmi történik itt, amit így lehet megfogalmazni, hogy nem a Jézus lábát tisztítja meg, hanem az ő lelkét akarja tisztítani a Jézus áldozata által. Mert Jézus azt mondja, hogy az én temetésemre készített elő engem. Valamiféle jel van itt elrejtve. Talán ez van benne Péter sírásában is. Amikor találkozik a feltámadott Krisztussal, és ő meg akarja mosni a lelkét, talán a saját könnyei árán is, hogy újra tiszta legyen az a kapcsolat, amit ő összeköti Jézussal. És lehet még egyet mondani, Tamás, a tanítvány, a kételkedő, aki még azt is tudja mondani, hogy én akarom látni a vért és a sebeket. Hadd érintsem meg, és akkor elhiszem, hogy feltámadtál. És nem tehet más, mint leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Ezek azok a pillanatok az életünkben, amikor úgy valóságosan, történésszerűen is jelen lesz az, hogy mit jelent megfehérítetni és megtisztulni a Krisztus áldozata árán. És ilyen van a mi életünkben is. Hányszor roppan össze az ember és sír? Hányszor áll úgy az Isten előtt, hogy nincsenek szavak arra, hogy elmondja, hogy mi van benne, vagy miért hálás az Istennek? Hányszor van az, hogy megakadok a gondolataimban, és egyedül csak az számít, hogy én most ott az Isten előtt legyek? De mind-mind olyan alkalmak, amikor felkészítjük magunkat erre a lehetőségre, hogy én is abba a seregbe beállva, egykor ott, aztán teljesen tisztán az Isten előtt ki tudjam mondani, hogy az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás, a tisztesség az az Istené. Van ennek egy következmény, és ezzel záródik ez a néhány gondolat. Akik odaállnak, azok nem éheznek többé. Azokat már nem bántja a napnak az ereje. Azok úgy állnak ott, hogy a bárány legelteti őket, elvezeti őket az élő víznek forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Ez nem a távoli jövőről beszél. Ez az Isten gyülekezetének a vigasztalása. Azokénak a vigasztalása, akik úgy állnak meg az Isten előtt, hogy jöttek a nagy nyomorúságból, hogy ruhát akarnak váltani az Isten színe előtt, és úgy akarnak távozni, mint akiknek az Isten letörölte a könnyét, és akik az élet vizéből merítettek, ebből erőt, segítséget, és úgy tudnak innen tovább indulni. Csendesedjünk el, és csendes imádságba kérjük Istentől, hogy mindaz, ami egykor látomás volt János számára, számunkra egy valóságos ajándék legyen. Jöjjetek fennállva imádkozni. Urunk Istenünk, nagyon sokszor szeretnénk kihúzni magunkat, erősnek látni, büszkén feltartani a fejünket, és azt mondani, hogy megvívunk minden csatát, és győzni fogunk. De talán már túlnőttünk ezen a gondolaton, és rájöttünk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Sok sebet szereztünk, elrongyolódtunk testben és lélekben. Sok kétség és sok félelem meggyötört már, és sok csodát láttunk, amit nem értettünk, ami felől meg is kérdezhettél, hogy szerinted hogy lehet ez? És mi csak csendesen azt mondjuk, hogy te tudod, Uram. Annyi titka van a mi életünknek, amit szeretnénk megfejteni és látni, de talán jobb, hogy így titokban ott van a te kezedben. Így van titokban a jövendünk, mindaz, amit velünk tervezel. De köszönjünk, amikor belátásunk van abba, hogy mi a gondolatod a mi életünk felől. Hogy egy mennyei seregben, hófehér ruhában mi is hadd állhassunk egyszer ott előtted, dicsérve téged mindazért, amit elvégeztél az életünkben. De most is szükségünk van tisztulásra, megtisztításra. Oly sok mindent hordozunk magunkban, ami csak akadályozza az életünket. Jó lenne, hogyha a ráncaink ki tudnának sokszor simulni, hogyha a könnyeink felszáradnának végre, hogyha a hálaadás ki tudna teljesedni az életünkben. Ma is így jövünk, ahogy ez a sereg, a nyomorúságból te hozzád, és szeretnénk mi is megmosni a ruhánkat, és hisszük, hogy ez itt nálad lehetséges. Köszönjük azt, hogy lehet hozni ide kéréseket, hogy lehet hozni azokat a gyötrelmeket, amelyek naponként megnehezítenek bennünket. Hogy imádkozhatunk azokért, akik szomorkodnak, akik gyászolnak. Hogy együtt érezhetünk azokkal, akik küzdenek az életükért, szeretteikért, vagy akik éppen a hit harcát vívják meg. Köszönjük, hogy te vagy az, aki támogatsz mindezekben bennünket. Köszönjük ezt a mai Isten tiszteletet is. Még akkor is, hogyha nehéz és súlyos üzenete volt a mi számunkra. Mégis benne volt maga az evangélium, hogy minden nyomorúság közepette bepillantást adsz nekünk abba, hogy mi az, amit nekünk szánsz, amit a tieidnek készítettél el. Köszönjük ezt a mai ünnepi Isten tiszteletet, a keresztségnek jelét és ajándékát, megtisztító erejét, és hogy mindazok, akik már korábban részesülhettek benne, azok feleleveníthették a te bűnt eltörlő kegyelmedet. Kérünk, hogy te áld meg életünket, gyülekezetünket, ezt a népet és ezt az országot is, amely ott jár a próbatételek és nyomorúságok során, talán sokszor úgy, mint ahogy a jelenések könyve azt meg is jeleníti. De mégis szeretnénk keresni azt az utat, amely te hozzád vezet. Adj ehhez nekünk bölcs döntéseket. A mi Úrunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten eltemettük Kőszegi Mihályné 85 éves testvérünket. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten a maga vigasztalásával legyen ott azok mellett, akik rá emlékeznek. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor, mivel a hónap első vasárnapja van, gitáros zenés Isten tiszteletet tartunk. A mai alkalomra vendégige hirdető érkezik, Hanula Gergely lelkipásztort várjuk, a pápai református teológiának tanárát. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit erre az Isten tiszteletre ma délután 5 órakor. Hirdetem azt is, hogy holnap este 7 órakor, mint a holnap első hétfőjének estéjén tartjuk a dolgozók bibliaóráját. Szeretettel hívogatok erre az alkalomra mindenkit, azokat is, akik már voltak jelen, azokat is, akik szívesen csatlakoznának. Ez a késői időpont kifejezetten azokat célozza meg, akik munka után így érnének oda egy olyan közösségi alkalomra, ahol kicsit együtt lehet beszélgetni az Isten igéjéről. Holnap este 7 órakor tehát. Azt is hirdetem, és még egy pár alkalommal meg fogom tenni, hogy felnőtteknek konfirmációra, illetve keresztelésre kis csoportot szeretnénk szervezni és indítani, aki ebben részt szeretne venni, vagy az ismeretségi körébe tud olyanról, aki ezen szívesen részt venne, kérem, hogy az irányítsa hozzám, jelentkezni, tehát itt a lelkészi hivatalban lehet, az alkalmak időpontját közösen fogjuk megbeszélni. Utolsó sorban hirdetem, hogy a Reformátusok lapját a kiáratnál meg lehet találni, és meg lehet vásárolni. Isten tiszteletünket fejezzük be a 464. dicséretünk második versével, majd nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. 464. énekünk második versét énekeljük. Véreddel, mely el kifolyt, mosd le rólam, ami folyt.